Urunk, köszönjük neked azt, hogy van lehetőségünk arra, hogy saját önszántunkból, a te kegyelmedet felismerve, a te szeretetettől megragadva, itt lehetünk előtted, és meghajthatjuk a térdünket, és boldogan mondhatjuk, hogy te Úr vagy mindenek felett. Köszönjük neked azt, hogy kijelentetted ezt a te lelked által, és hogy így lehet sokunknak már örök élete. Köszönjük neked azt, hogy mindenki, aki még ezt nem ismerte fel, az is jöhet hozzád úgy, ahogy van. És bízunk abban, Uram, hogy másképp bocsátasz el bennünket, hogy átformálod a mi szívünket, megnyitod a szemünket, hogy jobban lássunk téged, hogy a fülünket, hogy jobban értsük a te szavadat, és szabaddá teszel arra, hogy téged szolgáljunk minden egyes percünkkel. Uram, kérünk téged arra, hogy fogad el a mi közeledésünket. Te látod, hogy milyen szívvel érkeztünk. Nagyon nagy szükségünk van rád. Köszönjük neked azt, hogy olyan közel jöttél, hogy tényleg emberi formát vettél föl, és teljesen embernek is bizonyultál. Köszönjük, hogy úgy állhatunk előtted, mint aki egészen megközelítetted a mi hétköznapjainkat is. Kérünk téged, hogy tegyél rendet a szívünkben, a fejünkben. Fogadd el a mi közeledésünket, és kérünk, hogy érints meg bennünket, hogy más emberként menjünk el, mint ahogy ide jöttünk. Kérünk, így áld meg bennünket. Szükségünk van rád. Amen. Foglaltok helyet.
Köszönöm, Máté. Köszönöm, zenészek. Levi, éneklésedet. Most a gyerekeket fogunk elengedni a gyerekórára. Látom, hogy már is mennek. Jaj, de jó. És köszönöm mindenkinek, hogy fel tudtátok kelni még egy órább hamarabb. Nem könnyű, de Isten megsegített minket. Nagyon jó látni mindenkit. Itt vannak helyek előre, ha valaki ott hátul van, és szívesen jönnek közelebb, akkor nyugodtan gyertek. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó látni mindenkit az Úr házában, ebben a kávézóban. És Isten hozott sarokkört gyülekezetbe azok, akik először vannak itt. Látom, hogy vannak újak ma, mindig örülünk az újaknak. Mi benne vagyunk egy sorozatban, és körbejárjuk azt a kérdést, hogy miről szól a Biblia, vagy mi a Bibliának az egységes története és üzenete. Tehát azt akarunk feldolgozni, hogy mi az a történet, amit az elejétől a végig áthúzódik az egész Biblián keresztül. Tehát van egy történet a Bibliának, és ennek az egy története van egy fő üzenete. És ezt akarjuk megérteni. Miről szól az egész Biblia? És ma a tizedik alkalomban vagyunk ennek a sorozatnak, és a múlt héten befejeztük az Ószövetséget, ami nem egy kis teljesítmény, ami kb. 70% a Bibliának. Átmentük a 10 alkalmon keresztül, és megnéztük, hogy mi a lényege az Ószövetségnek. És szeretnék ezt megmutatni nektek egy grafika formában, hogy mik a legfontosabb események az Ószövetségben. Jó? Nézzük ezt meg. Az első fölfelé menő nyíl azt képviseli, hogy Isten kötött egy szövetséget Ábrahámmal. És megígérte, hogy Ábrahám meg foglak áldani. És ez a fölfelé menő ív azt képviseli, hogy minden, amit Isten ígért Ábrahámnak, be is teljesítette Dávid ideje alatt, körülbelül 1000-ben, Krisztus előtt, Dávid és Salamon ideje alatt. Ott volt a csúcspont a zsidó történelemnek. Isten úgy tudta megígérni, hogy meg foglak áldani. Emlékeztek, hogy tudta ezt feltétel nélküli módon megígérni? Az, hogy ő magára vállalta azt az átok. Tehát amikor kötött a szövetségre, azt mondja, Isten azt mondja, ez én vérem folyni fog, én jövök. És azért tudom megígérni az áldást, mert az átok rajtam lesz. És akkor utána Dávid Salamon ideje alatt ez a lefelé menő ág, ez képviseli, hogy onnantól kezdve az Isten népe kezdve lefelé csúszni, elköltsileg minden téren elfordultak Istenhez, és ez a lefelé menő ág, és Isten ott fejeződött be, hogy ők elmentek fogságba, Isten elküldte őket fogságba. Ez 5866-ban, Krisztus előtt. És ott voltak 70 évig, visszatértek, de utána volt 400 év csend. 400 év csend. A harmadik felfelé menő nyíl azt képviseli, hogy Mielőtt az Isten nép mentek fogságba, és amikor közben fogságban voltak, az Isten több prófétákon keresztül kihirdette, hogy én meg foglak áldani titeket. És reményt öntötte az ő lelkükben, és 10 csodálatos ígéretet adott az ő népének, hogy ezek fogom beteljesíteni. És óriási volt a kontraszt, amit az Isten megígért nekik, és amiben voltak. Hatalmas nagy különbség, feszültség volt. De az Isten népe, zsidók miért gondolták azt, hogy Isten majd a fogság után fogja beteljesíteni ezek az ígéret? Miért volt ezek az ő fejükben? Azért, mert Jeremiás profitán keresztül az Isten konkrétan mondta, hogy 70 év múlva fogtok visszatérni a földre. Én vissza fogom hozni titeket 70 év múlva. És azt is tudjunk, hogy a zsidók nagyon jól ismertek Mózesnek a profécia, amit Mózes 1000 év azelőtt mondta nekik, hogy majd a történelemben, majd később, majd fogságba fogtok menni, de Isten vissza fog hozni titeket, és úgy nevezték azt az időkorszak, hogy miután visszatérnek a földre, a fogság után, a zsidók úgy hívták azt az időszakot, hogy azok voltak az utolsó idők. És az utolsó időkben, múlt héten láttuk ezt az igét, hogy Mózes azt mondta, hogy Isten akkor fogja majd körülmetélni a szíveteket. Tehát most kemény szívetek van, de én küldöm a lelkemet, és puha szív, új szívet adok nektek az utolsó időkben, amikor visszatértek a földre. És mi történt a zsidókkal, amikor visszatértek a földjükre 70 év után? Mit tudunk erről a korszakról? Hát tudjunk, a Zsoltárokban, több könyvekben, hogy a zsidók nagyon-nagyon örültek. Úgy örültek, mint amikor kivonultak Egyiptomból 400 év fogság után. Tehát egy kitörő öröm volt a zsidóknak. És összefogtak, és keményen dolgoztak, és a Nehémiás idő alatt felépült a vár. Felépült a vár. Sőt, felépült a jeruzsálemi templom is. De mi történt, amikor felszentelték a templomot? Emlékeztek, mi történt, amikor kész lett a templom, és felszentelték? Nagyon érdekes jelenet volt. Az újak, a fiatalok látták a templomot. Jaj, de jó! Végre saját templomuk van. Itt a mi hazánkban van egy saját templomunk, és tudjuk imádni, és kitörő öröm volt a fiataloknak, és az öregek látták a templomot, és kezdtek hangosan sírni. A fiatalok kitörő öröm, és ők pedig hangosan sírtak. Miért? Mi történt ott? Mert az idősebb ránéztek ezzel a templom, és ez a templom? Ez borzasztó. Ez kicsi. A Salomon templomához az semmi. Pedig az ígéret Istentől az volt, hogy az új templom az még pompásabb lesz, mint Salomonnak a temploma. És a régiek meglátták, és azt mondták, mi van? Ez az. És mi van a többi ígéretekkel, amit az Isten ígért nekünk? Azt mondta, hogy a Dávid fia jön, és ő fog uralkodni. Hol van a Dávid fia? És Isten azt mondta, hogy ki önti az ő lelkét. Hol van az ő lelke? Hol van a Messiás? Hol van a többi ígéretek? Azt mondta, hogy Jeruzsálem lesz a világ központ. Ez nem a világ központ. És az idősebbek elkeseredtek. Mi van? Isten olyan sok mindent ígértél nekünk. Azt mondta nekünk, hogy lesz egy új szövetség. Nincs meg ez az új szövetség, nincs meg semmi. Csak ez a kis templom és a várfal. A zsidók, ők átélték az utolsó napok, 400 éven keresztül csend volt. 400 év, az egy nagyon hosszú szakasz a történelemben. És Isten nem szólt hozzájuk. Nem teljesítette meg az ígéretét, amit Isten mondott nekik. Jöttek a perzsák, görögök, rómaiak, ugye? Jöttek és mentek a birodalomak, ugye? Hosszú idő ez. És csak csend van. Csak csend van. Nincs Isten köztünk. És Isten úgy döntött, hogy kitolódik az utolsó idő. Isten bejelentette, hogy az Ószövetség legvégén, az utolsó vers az Ószövetségnek, hogy Isten akkor fogja beteljesíteni azok az ígéreteket, amikor ílés jön. Tehát amikor ílés jön, az lesz egy jele, hogy elkezdődik. Beteljesíti a többi ígéreteket is. Utolsó vers, nézzük meg, utolsó vers az egész Ószövetségnek. Malakiás könyvében harmadik fejezete. Én pedig elküldöm hozzátok ílés profétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Hú! Utolsó vers az Ószövetségben Isten kijelenti, én jövök. Az Úr jön, de megelőzi azt a nagy és félelmetes ítélet napja, hogy ílés először jön, ílés elkészíti az Úr útját. Nagyon jól tudjunk az új szövetségben, hogy keresztelő János ílés volt. Honnan tudjunk ezt? Mert Jézus mondta, hogy itt van keresztelő János, és ő az, aki elkészítette az utat nekem. Ő ílés. Okay? Majd erről fogunk visszatérni. De a lényege az, hogy így fejeződik be az Ószövetség, és így kezdődik az új szövetség. De most menjünk vissza. Ma reggel azt a kérdést szeretnék föltenni, hogy hogyan változott meg az Isten népe. Az Ószövetségben a zsidók voltak ugye az Isten népe, és az új szövetségben a keresztények az Isten népe. Tehát mi történt? Hogy cserélődött fel az Isten népe? Ez egy nagyon fontos kérdés. Minden megváltozik a két szövetség között. És ma az a célom, hogy megértsük ezt a hatalmas nagy fordulópont a Bibliában. És sok mindent fogok elmondani ma, de nem szeretném, hogy úgy tekintsetek rám, hogy én most prédikálok vagy tanítok, hanem úgy tekintsetek rám, hogy én most mesélek nektek. Mesélek erről a nagy fordulópont. Jó? Hogy mit is történt, az Isten népe hogy változott meg? Hogy volt ez az egész? Jó? Szerintem ezt erről mesélni nektek. És lehet, hogy valaki azon gondolkodik most, hogy jaj, erről fog beszélni. Ez a lelkész. Most mi van? Ez mi köze hozzám 2022-ben, hogy megértsem ezt a nagy fordulópontot a Bibliában? Azt szeretném mondani, hogy az életem egyik legnagyobb szenvedélyem az, hogy mások megértsék a Bibliának az egységes története és annak az üzenete. Hogy megértsék, hogy mit is történt. A Bibliában képvisel egy történetet. És a Biblia azt állítja magáról, hogy ez a történet, amit a Biblia képvisel, igazából ez az igazi és egyetlen magyarázatot a valóságnak. Úgy hívják ezt, hogy egy metanarratív. Metanarratív, ami magyarázatot ad mindent a világról. Hogy miről szól ez az élet? Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? Hova tartok? Mi lesz a jövő? És a Biblia azt mondja, hogy a Biblia ez a metanarratív, ami magyarázatot ad a valóságnak. És ez a legradikálisabb dolog, amit te meg tudnál tenni ebben a világban, hogy ezt elhiszed. Mert a posztmodern kornak a lényege, hogy a posztmodern azt jelenti, hogy mi szkeptikus vagyunk minden metanarratív iránt. Hogy nincsenek magyarázatok az életnek. Senki nem tudja, hogy honnan jöttök, miért vagyunk itt. Nincs magyarázatot a valóságnak. Ez a posztmodern kor, amiben élünk, és látjuk ezt a káosz körülöttünk. Az emberek nem tudják, hogy ki vagyok, honnan jöttem, miért vagyok én itt. És a Biblia ezt mind magyarázza. És azt szeretném bátorítani mindenkit, hogy legyél a legnagyobb forradalmár ebben a korban, és hidd el az Isten története, hogy igen, erről szól a valóság. Én hiszek ebben az egészben. Ma reggel szeretnénk feldolgozni ezt a nagy változás, ami a Bibliában van. És fontos, hogy jól vesszük be ezt a kanyart, mert pontosan itt sokan balesetet szenvedtek, és nem értették meg, hogy az Isten hogyan változott meg. Például Luther Márton, ő teljes mértékben visszautisította a zsidókat. Mintha az Istennek semmi dolga több van a zsidókkal. És többször durván beszélt a zsidók ellen. És Hitler ezt felfigyelte. Sőt, Hitler ezt felhasználta a zsidók ellen. Van egy másik extrém. Van egy másik felfogás, ami Amerikában született, egy teológiai látás. Ahol azt mondják, azt tanítják, hogy az Isten úgy tekint a zsidókra még ma is, hogy ők is az Isten népe, úgy, mint a keresztények, és mint az Istennek két népe van, és egymás mellett vannak. És a zsidóknak nem kell megtérni, vagy Krisztushoz fordulni, sőt, az Ószövetségben azok a csodálatos ígéretek, amit az Isten tett az ő népének, nem is vonatkozik a keresztényekre. Azok az eljövendő zsidókra vonatkozik. Úgy hívják diszpenzacionizmus. És ez nagyon-nagyon népszerű. Nagyon népszerű. Sokan ebben hisznek, és én most annyit mondanék, hogy ha valaki szeretne velem erről beszélni, akkor én nagyon-nagyon szívesen beszélgetek erről. Hogyan kell tekinteni erről a fordulópontról, ami történik a Bibliában? Ma reggel szeretnék képviselni egy középső utat, nem a diszpenzacionalizmus, és nem amit Luther képviselt, ami egy másik út, úgy hívják, hogy a szövetség teológia. És azért nem véled, hogy eddig feldolgoztunk minden szövetség az Ószövetségben, hogy lássuk, hogy Isten mi az ő terve az ő népével. Tehát szeretném kerülni ezek az extrém állítások, és látni, hogy Isten mit akar az ő népével. Tehát ma reggel azt fogunk látni, hogy az Ószövetség mint egy csúnya hernyó átválik, és egy gyönyörű szép pillangó lesz belőle. Tehát nézzük meg, menjünk az Úr elé. Nem felejkeztem imádkozni, ez egy hosszú bevezetés volt. Menjünk az Úr elé, és kérjük, hogy ő szóljon hozzánk, és megmutassa nekünk ezt egy gyönyörű szép pillangót. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy a te házadban lehetünk, és együtt lehetünk. Köszönjük, hogy ma még kék az ég, a nap süt, és együtt lehetünk, és téged ünnepelhetünk. Milyen nagy kiváltság ez, hogy ma tudunk pihenni a te jelenlétedben, és hallhatunk tőled, hallhatunk a te ígédet, és megértsünk jobban, hogy te ki vagy, és mit akarsz velünk. Úr Jézus Krisztus, láttad, hogy mindannyiunk jöttünk a te házadban különböző terhekkel, nehézségekkel, fájdalmakkal. Hiszem, hogy ebben a bűnben esett kaotikus világban, amiben vagyunk, nagyon sokan alig tudnak figyelni. Kérünk, hogy tedd meg azt a csodát, a szent lelkeddel, hogy tudjunk figyelni a te ige hirdetésedre. És Úr Jézus, kérlek, hogy engedj, hogy ne legyek akadály annak, amit te akarsz mondani nekünk ma reggel. Szólj a népedhez, szólj hozzánk, nyisd ki a szemünket, és puhítsd meg a szívünket, és engedj, hogy lássunk téged, és egész lényünkkel téged tudjunk dicsérni. Így légy velünk. Krisztus nevében. Amen. Az Ószövetség több értelemben egy sikertelen és egy befejezetlen könyv. Isten 10 csodálatos ígéretet tett az ő népének, és ezek csak kicsi részben beteljesültek. Ilyen mini, pici módon beteljesedett az Ószövetségben. Ha valaki elolvasta az Ószövetséget figyelmesen, akkor a végén becsukja, és feltesz magának a következő kérdéseket. Isten mikor és hogyan fogja helyreállítani Izraelt? Ez az, amit ő megígért az ő népének. Valójában helyreállítom őket. Isten hogyan és mikor fogja beteljesíteni a többi ígéretet az ő népének? Úgy is lehetne mondani, hogy az Ószövetség fölteszi ezek a kérdéseket, és az Új Szövetség adja a választ ezek a kérdéseknek, ugye? Tehát az Ószövetség adja a kontextus, vagy a háttér, hogy jól értsük az Új Szövetséget. Az Új Szövetséget a választ a kérdéseknek. Az Ószövetség előre készíti, és az Új Szövetség befejezi. Az Új Szövetség magyar, a magyarázatot annak az Ószövetség. Minden, ami homály volt, az Ószövetségben most világosságra kerül. Ez a helyes kontextus, a kapcsolat a kettő között. Amikor megértjük a választ a két kérdésnek, ugye, akkor összeáll nekünk a Bibliának az egységes története és üzenete. Az Új Szövetség valójában beteljesíti, vagy megmagyarázza az Ószövetséget. Most Isten hogyan teljesítette be mindazt, amit ő megígért a zsidóknak? Nézzük ezt meg. És a választ egy hihetetlen nagy meglepetés volt sokaknak, ezt nézzük meg. Ma reggel főleg az Ézsiás levelet fogunk megnézni, onnan veszünk a fő textusom, mert az Ézsiás levélben a legtisztában látjuk ezt a nagy fordulópontot. Az Ézsiás levélben több úgynevezett szolga énekek vannak, és azért hívják szolga énekek, mert Isten egyértelműen beszél az ő szolgálóhoz, jó? És ezeket fogunk megnézni, a szolga énekek, ami az Ézsiás levélben van, jó? Nézzük meg az elsőt. Isten úgy tekintett, és úgy hívta Izraelt, hogy az én szolgám. Az én szolgám. A zsidók, ők felelősek voltak, hogy képviselik Istent. Azt a feladatot kapták Istentől, vagy azt a küldetést kapták Istentől, hogy nekik kellett tartani rendet a társadalomban, ugye? Nekik kellett uralkodni, képviselni Istent a világban. Most jól csinálták ezt a munkát? Mit mondott Isten az ő szolgáról? Nézzük meg az első szolgáinak, Ézsiás 42-ben. Ti süketek, halljátok? Ti vakok, nézzetek föl, és lássátok. Van-e olyan vak, mint az én szolgám? És olyan süket, mint követtem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam? Olyan vak, mint az Úr szolgája? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirobolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellene védkeztünk? Nem akarták útjain járni, és nem hallgatták a tanítására. Hát erről szól az Ószövetség, ugye? Erről szól az egész Ószövetség, hogy a zsidók nem teljesítettek az ő küldetést, amit Istentől kapták. Isten adta nekik az áldozati rendszert, és visszaéltek vele. Hogy kapcsolatban tudjanak élni Istennel, de nem jól használták. A törvényeket és a szabályokat adott nekik, hogy egy elkölcsös életet éljenek, hogy egy jó társadalomban éljenek, de nem tartották be ezeket. Adta neki a szombati napot, hogy tudjanak pihenni, de azt is kicsavarták. Tehát a zsidók nem jól csinálták azt, amit Isten kért tőlük. Nézzük meg a második szolgaének, ami az Ézsiás levélben van, és ez nagyon érdekes, mindjárt bevezetem, mert ez egy nagyon-nagyon fontos igehely az Ézsiás levélben. Pár fejezet később kiderül, hogy az Istennek van egy másik szolga, és őt is hívja Izrael. Érdekes. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy ő lesz a második Izrael. Tehát figyeljük meg, hogy ez a második Izrael milyen feladatot kapott? Isten mit kért tőle? Ézsiás 49. Nézzük ezt meg. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael. Rajtad mutatom meg a dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan, fáradoztam, semmiért hiába pazaroltam erőmet. de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem, ilyen nagyra becsült engem az Úr. Az Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzsének helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságával teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határaig. Okay. Mit tanulhatunk itt a második Izraelről, az Istenek a másik szolgáról? Mi az ő küldetése? Három dolgot röviden említem. A második Izrael, azt olvassuk, hogy ő egy személy volt. Ez egy szeméről van itt szó. Kifejezetten valakiről van itt szó. Az anyja méhéből láttál már engem. Isten azt a küldetést adott neki, hogy megváltsa az első Izraelt, vagyis helyreállítsa a többes számú Izraelt. Ez miért fontos? Mert ez volt az Istennek az ígérete, hogy ő fogja helyreállítani Izraelt. És most Isten ezt a munkát kiadta az ő kezéből, és azt mondja, most az én szolgám fogja helyreállítani Izraelt. Isten kellett volna, ő ígérte, de most nem én fogom, ő fogja csinálni ezt. A harmadik, azt is látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy ez kevésnek tartom, hogy te helyreállítod Izraelt, sőt, te fogsz megszabadítani a pogányokat is. Tehát küldetésed van, a pogányokhoz is küldelek, hogy ott is megszabadítsd őket. Ez egy nagyon fontos igevers a Bibliában. A harmadik, az Isten szolga, a második Izrael, aki egy személy, hogyan fogja helyreállítani az Isten népét. Most nézzük meg. A leghíresebb szolga ének az Ézsiás könyvében. Mindenki tudja, lapozunk még egy pár fejezet, és most jön Ézsiás 53. Ézsiás 53. Nem az egészet, csak egy pár verset, az első öt verset olvasom fel nektek. Tehát ez a szolga hogy fogja megszabadítani az Isten népét? Figyeljetek meg. Ki hitte volna el, amit hallottunk? És az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikat földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, magyarul egy személy, akinek teste van. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettünk volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartunk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltunk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta, pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, a bűneinket miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei áron gyógyultunk meg. Nagyon ismerjük ezt a proféciát. Az Ószövetségben. Az Úr szolgája úgy mentette meg az Isten népét, hogy ő feláldozta magát értünk, mint egy helyettes áldozat. Magára vette azt a büntetést, amit az Isten népe megérdemelt. Ilyen világosan le van írva, hogy ő lesz egy helyettes áldozat. Magára veszi az Istennek a büntetést. Mellékesen mondom, ez az Ézsiás 53. A mai napig a zsidók nem olvassák fel ezt a zsinagógában, átugranak. És amikor valaki elolvassa, hogy olvassa el? Egy zsidó ember úgy tekint rá, hogy ez róluk szól, a többes szám szolga. Úgy tekintek rájuk, hogy Izrael, a zsidók, mi vagyunk az a szolga, aki szenvedett más népekért. Nem látják, hogy ez egy egyéni emberről szól. De ki lehet? Ki lehet ez a személy, az, aki azért jött, hogy feláldozza magát, hogy megváltson az Isten népét és a pogányokat? Ki lehet? Hát Jézus Krisztus radikálisan felvállalta, és azt állította, hogy ez én vagyok. A szolgálat legelején, amikor Názáretben volt, bement a templomba, és felállt, és elolvasta az egyik szolga ének az Ézsaiás könyvében, a 61. fejezetben, felolvasta, és utána azt mondta, hogy ez ma beteljesedett. Wow! Vagyis én vagyok, megérkeztem, megjöttem, a szolga énekek rólam szólnak. Ma beteljesedett a ti hallásatokra. Lukács 4, nézzük ezt meg, amikor Jézus bemegy, és idézi Ézsaiás 61. Amikor Názaretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét. Ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldült el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Itt hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. Zsinagógában mindenkinek a tekinte rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Jézus vállalta, ez rólam szól, ez a szolga énekek előre profétáltak rólam, én vagyok az. És a zsidók mit csinálták, amikor Jézus ezt mondta? Nagyon jól tudjuk. A zsidók meg akarták ölni őt. Kivették, és fölvették a köveket, és kész voltak megkövezni, mert ezt állította magáról. És azt is tudjunk, hogy Isten, a Jézus valahogy kicsúszott a kezükből, és onnan elmenekült. Így kezdte az ő szolgálatot. Tehát Jézus hogyan tudta helyreállítani Isten népét? És fontos, hogy feltesszük azt a kérdést, mit jelent helyreállítani? Mit jelent helyreállítani? Tehát Jézus Krisztus, mint a második Izrael, ő egy tökéletes életet élt, ugye? És teljesítette a szövetségnek a feltételei. Ugye? Kiérdemelt az Istennek az áldását. És magára vette a szövetség átkait, amit az Isten nép megérdemelt. Úgy, hogy ő meghalt a kereszten, és utána, hát tudjunk azt, hogy ő feltámadt a halálból. Feltámadt a halálból. Jézus Krisztus, mint a második Izrael, a Biblia úgy beszél az ő feltámadásáról, hogy ez Izraelnak a helyreállítás volt. Tehát amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból, mint a második Izrael, ez volt a megígért helyreállítás Izraelnek. Az ő feltámadás. A Biblia úgy beszél erről. Az Abcsel könyvben ezt megmagyarázzák. Tehát, amit Isten megígért Ábrahámnak és az ő utódainak, beteljesedett egy szemében, vagyis Ábrahám utódban, egyes számban, vagyis a második Izraelben. És itt nem kellene annyira meglepődni, mert amikor Isten eredetileg azt mondta Ábrahámnak, megáldalak, ugye? Hogy tudta megáldani? Az előbb már mondtam. Isten azt mondta, én fogok jönni. Az én vérem fog folyni. Tehát rajtam keresztül ki fog menni az áldás az egész világra. Ez nagyon fontos. És Pál így mondja a Galatai levélben, hogy ez jól értjük. Galatai 3, nézzük meg. Pál így magyarázza az Ószövetséget. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről. És a te utódnak, aki a Krisztus. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatot, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. De Pál segít nekünk, hogy megértsük az Ószövetség, hogy az ígéret mindig Ábrám és az ő utódnak szól. Péter ugyanazt mondja Apcsel 3.25-ben, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. De nem Ábrám utódai többes szám, hanem Ábrám utód egyes szám. És most azt kezdjük megérteni és látni, hogy ez volt az Istennek az eredeti terve. Az eredeti és első ígéret, amit elmondott Ábrámnak. Emlékeztek, hogy amikor Isten először szólt Ábrámhoz, mi az az első dolog, amit Isten elmondott Ábrámnak? Első Mózes 12, nézzük meg. Amikor először magához hívta Ábrámot, ezt mondta neki. Nagy népé teszlek, és megáldalak. Nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázokat. Általad nyer áldás a föld minden nemzetsége. Ezt elmondta Ábrámnak, mielőtt voltak a zsidók. Még 400 év odébb van Mózes, még nem voltak zsidók. És már megígérte Ábrámnak, hogy megáldalak, és ez az áldás, ez minden néphez fog menni. Magyarul, az Istennek a kapcsolat a zsidókkal, az mindig egy átmeneti kapcsolat volt. Leszámítjuk a 400 év csend és a 400 év fogság, ami voltak Egyiptomban, az Isten kapcsolat Izrael körülbelül 1000 évig tartott. És ez egy átmeneti kapcsolat. Az Isten kapcsolat velük soha nem volt a végső cél. Az elejétől kezdve Isten megígért Ábrámnak, hogy ő sok népnek az atya lesz. Ugye? Ő lesz a hívőknek az atya. Minden népnek az atya lesz. És ma reggel az a kérdés, hogy hogy lehet csatlakozni az Isten népéhez? Hogy lehet csatlakozni? Biblia azt mondja, hogy most minden egyes ember, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, mindegy, hogy melyik országban élsz, mindegy, hogy melyik a szín, a bőrszíned van, melyik nemhez tartozol, abszolút mindegy. Az a lényege, hogy bárki, bármikor, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, csatlakozik az Isten népéhez. Pál így mondja a pár vers később, ugyanabban a fejezetben, amit az előbb olvastunk, Galatai 3. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Aki Krisztusba keresztelkedtek meg. Krisztus öltétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Egyenlő értékűek vagytok. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Ha keresztény vagy, azt jelenti, amikor előveszed a Bibliárat, akkor te olvasol a te őseidről. Ez a könyv, de te tartozol az Isten családjához. Örökös vagy, ez az egész sztori, történet rólad szól. Mert te tartozol az Isten családjához. Milyen nagy dolog, hogy mi olvasunk a mi őseinkről, mert mi tartozok az Isten népéhez. Hitáltal. Gondoljunk bele, hogy ez milyen nehéz lehetett a zsidóknak, hogy ezt megértsék. Jézus a halál után, a feltámadás után, mielőtt visszatért az atyához, 40 napig töltött a tanítványokkal, és megmagyarázta ezt minden nekik. hogy a pogányok is tartoznak az Isten népéhez, és nekik nem kell betartani a zsidók szokásait. Ez elmondta nekik, de nagyon nehezen tudták ezt felfogni, ugye? Péter, aki a fő tanítvány, alig értette ezt meg. Istennek kellett parancsolni, Péter, menjél Kornélius házában, aki egy pogány volt, és hirdesd neki az evangéliumot. Péter nem akart menni. Mert a Péter és a zsidók annyira külön tartották magukat a pogányoktól, hogy mi vagyunk az Isten népe. Nem értették meg, hogy az Istennek terve van a pogányokkal, és ők ugyanúgy részesülnek az Isten országában, mint a zsidók. Péter nem értette meg, és akkor a jeruzsálemi zsinatban a többi apostolok tanítványok végre elismertek, oké, igen, Istennek terve van a pogányokkal, nekünk ezt el kell fogadni, hogy ők is tartoznak hitáltal. És Pál volt, aki hirdette ezt az evangéliumot messziről a többi embereknek. Tehát onnantól kezdve, ha valaki hit Jézus Krisztusban, akkor nem kellett betartani a zsidó hagyományokat. Gondoljunk bele! Amit Isten elmondott a zsidóknak, kell tartani a szombati napot, a templomi áldozatokat kell hozni, ezek a törvényeket be kell tartani, ezek az étel szabályokat, hogy tisztán maradjanak, ezeket nem kell többe betartani, pedig Isten kőkeményen megparancsolt ezeket. És most azt mondja, nem kell ezeket betartani. Miért? Mert ezek mind beteljesedtek Jézus Krisztusban. Ezek el vannak törölve, nem kell ezeket betartani. A zsidók ezt megértették? Mi van a zsidókkal ma? Hát most nem fogunk belemenni, de az egyik vasárnap erről fogunk beszélni. Az egész Isten tisztelet erről, hogy mi van a zsidókkal akkor. A lényege, hogy az Isten népe teljesen külön vált a zsidóktól. Muszáj volt, és egy új nevet kellett neki kitalálni. Most kik vagyunk mi? Nem vagyunk zsidók, nem kell betartani ezek a szokásokat. És a tanítványok, azok, akik követtek Jézus Krisztus, először kezdtek hívni őket, hogy keresztények. Antiókiában, Apcsal 11-ben arról olvasunk, hogy a tanítványok pedig Antiókiában neveztek először keresztények. Tehát ez lett Izraelnek az a meglepő és valódi helyreállítás. Isten így helyreállította Izraelt, az ő népét úgy, Krisztus feltámadásával, és mindenki, aki hisz ő benne. Befejezésül, ezzel szeretném befejezni, hogy gondoljunk azon, hogy a kereszténység kinőtt, kibontakozott egy régi vallásból. A kereszténység kijött egy régi kultúrából, ami tele volt hagyományokkal és szabályokkal, és kitört belőle, és egy új valamit elkezdődött, és ez a kereszténység átugrott az ország falain, és tovább is átugrik ország falain, és az evangélium terjed, és most minden országhoz eljut. És a felszólítás az mindig ugyanaz, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az üdvözöl. Apcsal 10:43. Róla tesznek bizonságot a proféták mind, magyarul az Ószövetség erről beszél. Az Ószövetség előre mutatott, hogy aki hisző benne, az ő neve által bűn bocsánatot nyer. Ma ez a prédikáció arra szólt, és fogunk az úrvacsarát ünnepelni, hogy Jézus Krisztus azt mondja, ezt tegyetek meg, és emlékezzetek rólam. Azért, mert mi képesek vagyunk elfelejkezni az Úr Jézus Krisztusról, és hogy ő mit tett értünk. Ez a prédikáció, ha keresztény vagy, az erről szól, emlékezünk vissza, hogy milyen csodálatos, hogy mi megváltunk. Úr Jézus Krisztus, aki feltámadt a halálból, és most új életet ad nekünk. Ő a középpontban van a történelemnek. Az egész történelem őróla szól. Ő eljött a tökéletes időben. Ez Isten elhelyezte a világban, mint egy fa. És aki ő benne gyökerezik, annak élete van. Annak gyümölcse lesz az életében. Erőt ad, megbocsátja a bűnénket. Táplálkozunk belőle. Minden ad, amire nekünk szükségünk van. De az is igaz, hogy ha itt ülsz ma reggel, és nem ismered őt, a történelem központi figura, ha nem vagy személyes kapcsolatban vagy vele, akkor nem táplálkozol abból az életből, és a Biblia azt mondja, halott vagy. Halott. És a Biblia főfelszólítás, merem mondani, egyetlen szólítás, az, hogy higgyél benne. Merjél bízni Jézus Krisztusban. Vagy úgy szeretném mondani, ne bízál magadban, hogy jó ember vagy. Vagy az én erőm az elég. Majd én meggyőzöm Isten az utolsó napon, hogy én elég jó ember vagyok. Ne bízál magadban. Isten elküldte az ő fiát. Isten mindent megtett. Mindent megtett. Csinálja minden egyes embernek, bárki, bármikor tudsz hozzám fordulni. Jézus Krisztuson keresztül küldtem a fiamat. Helyre állítottam az egész világot. Csak higgyél benne, és életed van. Sőt, örök életed van. Annyit tudok mondani, hogy ebben a kaotikus, félelmetes világban, amiben élünk, ahol fenyegeteznek nukleár háborúval, és minden egyes nap egy áldás, hogy még látjuk az eget, és van friss levegő, van élet. Ha még nem vagy Krisztusban, én kérlek, bízál benne, fordulj hozzá. Aki hisz ő benne, az ő neve által bűn bocsánatot nyer. Imádkozunk. Menj, atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy megígérted, hogy elküldöd a fiadat. Több ezer év ezelőtt megígérted, és beteljesítetted. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy felvállaltad, és nagyon jól tudtad előre, hogy ez mivel jár. Köszönjük, hogy felvállaltad a Golgotai keresztetet, hogy szenvedjél helyettünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az élet forrása. Hogy miattad van életünk. Köszönöm, hogy te benned megnyertük a bűneinknek a megbocsátást. Hogy megbocsátottál nekünk. Magadra vállaltasz az ítéletet, amit megérdemeltünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük. Köszönjük, hogy miattad van örök életünk, új szívet kaptunk. Küldted a szent lelkedet nekünk. És Úr Jézus Krisztus, nagyon kérlek, ha vannak, akik most hallgatják ezt a prédikációt, vagy itt a kávézóban, vagy otthon a saját otthonukban, és most leesett a tantusz nekik, és látják, hogy te ki vagy, én kérlek, hogy a szent lelkeden keresztül munkálkodjál az ő szívében, hiszen, hogy mindannyiunkat nagyon jól ismersz, ismered a mi terhünket, a bűnénket, és nem fordulsz el tőlünk, hanem szeretsz minket. Én nagyon kérlek, add a szent lelkeddel, hogy győzd meg őt, most ott, ahol van, a csendben, az ő szívében, hogy te vagy az egyetlen és az igazi megváltó ennek a világnak. Nyisd ki a szemét, bonts ki a fülét, puhítsd meg a szívét, engedj, hogy megértse az evangéliumot, és hitáltal elsajátítsa. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében az a név, ami minden név fölött van, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.